Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A korábbi évekhez hasonlóan november 9-én szombaton mártonnapi jótékonysági vacsorát rendeznek Mátraverebély-Szentkúton nemzeti kegyhelyünkön. Az idei esemény célja a Szent Ferenc kisnővérei által fenntartott Arlói Elfogadlak Alapítvány támogatása, amelyen keresztül 3 évtizede segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származású családokat. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye és a Debreceni Szent József Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdet az Egyházmegye területén római katolikus hittant, vagy hit és erkölcstant tanuló általános és középiskolás diákok számára. A versenyre 3. osztálytól 11. osztályig nevezhet bárki. A nevezési határidő december 2-a. A verseny központi témái a 2025-ös Szent Év, a római szentek, Róma városa, a remény, bűnbánat és bűnbocsánat a Szentírásban. A jelenléti fordulóhoz szükséges szakirodalmat a döntőbe jutott csapatok külön megkapják. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Magyarország eljutott oda, hogy nem csak a tanuló, hanem a dolgozó fiatalokat is meg tudja támasztani, mondta a miniszterelnök, kiemelve, hogy a munkáshitellel teljes életkép rajzolódik a fiatalok elé. Orbán Viktor a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában jelezte, régóta készült a munkáshitel bevezetésére, mert mindig volt egy hiányérzete, hogy ugyan a diákhitellel támogatják az egyetemistákat, de mi van a melós fiatalokkal? A miniszterelnök rámutatott: ez nem egy egyszerű történet, mert a hitelt munkához is kell kötni, hiszen nyilván nem akarjuk a lustákat támogatni. A többség azonban dolgozni akar, szakmát tanul és a szakmáját használni akarja. A fiatalokat lakhatási nehézségek gyötrik, és később születnek a gyermekek. Nehéz önálló életet elkezdeni, a munkáshitel ezért arra szolgál, hogy a 17 és 25 év közötti dolgozó fiatalok egy egyszeri életkezdési lehetőséghez jussanak, sorolta Orbán Viktor. Újabb mérföldkőhöz ért az állami támogatási program. Már több mint 4000 cég pályázott elektromos gépjárművek beszerzésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca azt írta, hogy meghaladta a 4000-et a hazai gazdasági társaságoktól beérkezett támogatási igények száma. A benyújtott kérelmek alapján közel 3600 tisztán elektromos személygépkocsit és több mint 1100 kis teherautót vásárolhatnak a vállalkozások kormányzati segítséggel. Célt értek a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar megújítására tett intézkedések és megvalósult fejlesztések is. Tovább bővült, 6,4%-kal haladta meg az agrárexport az első fél évben a tavalyi értéket, sorolta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett: a kormány stratégiai ágazatként tekint az agráriumra. Éppen ezért egyedüliként az Európai Unióban maximális 80%-os nemzeti társfinanszírozást biztosított az uniós forrásokhoz. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat. A közlemény szerint a Spanyolország mediterrán partvidékét sújtó villámárvizek súlyos károkat okoztak, miután az ország keleti és délkeleti részén 24 óra alatt több havi csapadék mennyiség esett le. Végül a hétfői időjárásról. A kezdeti szinte zavartalan napsütést követően késő délelőttől északkelet felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, de elsősorban a Dunántúl délnyugati harmadán felén egészen estig derült maradhat az ég. Csapadék ekkor sem valószínű. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. Inkább csak az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lögések, az akkor északira, északnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. november 4-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. November 4-e nemzeti gyásznap Magyarországon az 1956-os forradalom leverésének emlékére. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Végantaltól származik és így hangzik, őszinte szavakat csakis őszinte szavak után lehet várni. A folytatásból kiderül, mivel várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Rónai György Levéltöredék című költeményét Blaskó Balázs előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Boromei Szent Károly életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló hangzik el, 8 órától Hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a sóról, sózásról, ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélget Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon szeretünk sózni, sósan enni az ételeinket, talán túlságosan is, és akkor legyen ez az első kérdésem.
Sajnos túlságosan is, és azért ez nem feltétlenül csak magyar sajátosság, bár azt gondolom, hogy ez minket azért annyira nem vigasztal, de hogy nagyon nagy szakadék van az ajánlás és a hazai lakosság fogyasztása között, különösen a férfiak húztak bele nagyon a sófogyasztásba, mert az a férfiak esetében naponta átlag 16 g, a nőknél 12 g. Ez nem mond semmit, de ha mellé teszem azt, hogy az ajánlás az 5 g, akkor ugye látszik, hogy a férfiak több mint a háromszorosát, a nők meg több mint egy kicsit a kétszeresét fogyasztják az ajánlott sóbevitelnek.
Ugyanakkor pedig nem vitatható, hogy a sónak egy nagyon fontos élettani szerepe van a szervezeti működése tekintetében, tehát szükségünk van sóra, még akkor is, hogyha nem ilyen nagy mennyiségben, mint ahogy az imént mondta, nők és férfiak esetében.
Hát ki mondta a kulcs szót, hogy nem ilyen mennyiségben, tehát dietetikusok, orvosok, táplálkozástudományi szakemberek sohasem mondták azt, hogy nincs szükségünk sóra, ugye, mert ami nátriumból és kloridból áll, hanem azt mondjuk, hogy ilyen nagy mennyiségben nincs szükség, hiszen maga a nátrium és a kloridionok nagyon sok fontos élettani folyamatban vesznek részt. Ha azt csak azt nézzük, hogy az elektrolit egyensúly fenntartásában, aminek kihatása van az idegrendszerre, az izmok működésére, vagy ugye a vérnyomás fenntartásában, az izmok működésének segítésében, és még nagyon-nagyon-nagyon sok mindenben van, de ez a pár dolog is felvillantja, hogy igenis létszükséglet. De ha ebből a létszükségletből jóval többet fogyasztunk, akkor sajnos nem jobban fogunk működni, hanem inkább hosszú távon kevésbé jobban.
Most a szövetségnek megjelent a közelmúltban ezzel kapcsolatosan egy közleménye, amit a sóról és a sózásról tudni érdemes, és az jut eszembe, hogy azért is nagyon fontos, hogy ezeket a közleményeket továbbítsák a közvélemény felé, egyrészt egy széleskörű tájékoztatás, másrészt eszembe jut például az is, hogy néhány évvel ezelőtt az iskolai menzákat is megreformálták, és például az asztalokról eltűntek a sótartók, és próbáltak a gyermekeknél is erre a sózásra, annak a megfelelő mértékére odafigyelni. Ennek az is az üzenete, hogy fontos már ezt a fajta edukációt gyermekkorban elkezdeni?
Hát fontos lenne, de ott is ugye az volt a probléma, és azért lett belőle forradalom, mert hogy a közétkeztetésben az élelmezés vezetők által megtervezett és az elkészített ételek sótartalma az az ajánlásnak felett, meg az akkori ajánlásnak. Ugyanakkor a gyerekek, amit otthon fogyasztottak, vagy az otthoni ízvilág, amit megszoktak, az volt, amit az előbb elmondtunk. Tehát, és nem úgy vagyunk megtervezve, hogy otthon jó az az ízhatás, amit eszem, akkor bemegyek ebédelni, meg uzsonázni, és akkor ott egy sokkal kevesebb sót tartalmazó ételt is ugyanolyan finomnak fogok tartani. És ezért lenne nagyon-nagyon lényeges az edukáció, hogy ne azt az erősebb ízvilág, sós ízvilágot szokjuk meg, mert ha valamilyen családot megkérdezünk, vagy dietetikusként a rendelőben megkérdezem, hogy mennyire eszik sósan, ez teljesen felesleges feltenni, mert azt mondja, hogy hát nem, hát én normál mennyiségben nem eszek én sósat. És akkor, ha én elmennék oda és megkóstolnám, hát lehet, hogy nem sokat tudnék belőle enni, mert hogy én nem úgy főzök, mert ez nekem már nagyon sós. És csak kezdjük az alapdolgoknál, hogy rengeteg ember megsózza a zöldséget, ha eszik. A paradicsomot, az uborkát, a paprikát, teljesen felesleges. Ha a gyermek ezt látja, hogy a szülő megsózza, akkor neki is az lesz a természetes. Márpedig nem úgy született, meg nem úgy kezdett el járni, hogy rohanok a sószóróhoz, és megsózom ezeket a zöldségeket. Ha úgy készítem el a húst, hogy azt rendesen megsózom és kisütöm, és utána egy másik helyen, vagy akár egy étteremben, vagy egy másik családnál elfogyasztok egy olyan nagyon finom sült csirkehúst, amiben kevesebb só van, de több zöld fűszer van, először biztos, hogy nem fog ízleni, hiszen jóval nagyobb lesz az ízkontraszt. Tehát, hogy ezért kell azt, hogy fokozatosan kevesebb sót használjanak a családok, ne egyszerre, vagy ugye a legjobb az, hogyha rá se szokunk, mert akkor az így sokkal nehezebb már, mint a túlzott sózásra.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a sóról, sózásról, valamint ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélgetett Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body.
Stop, DJ.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Budapest határában burkolatfelújítást végeznek a 13-as és 21-es kilométeren között, a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Folytatják a burkolatfelújítási munkálatokat Bagi és Gödöllő között a Budapest felé vezető oldalon, a 40-es és 31-es kilométer között a főváros irányába a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. Javítják a burkolatot Bag és 60 között is, a 44-es és 50-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Szintén burkolatfelújítást végeznek Gyöngyös és Kál között, ezért a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, a 85-ös és a 91-es kilométer között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél lévő Nagyfüged csomópont sem használható Vásáros-Namény irányában. Füzesabony térségében a 111-es és 118-as kilométerek között is dolgoznak, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon burkolatfelújítási munkát végeznek, ezért a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. Új terelést építettek ki helyi Papi térségében a 154-es és a 158-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalt zárták le. Az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható, és a főváros irányába a 156-os kilométernél a Mezőcsert helyi Papi csomópont le- és felhajtóágát lezárták. Az M30-as autópályán Tornyos-Németi határ felé a 39-es és a 46-os kilométer közötti szakaszt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 186-os kilométernél lévő Gömöri felüljárón javítási munka miatt két sávot lezártak, irányonként egy-egy sáv járható. A 4-es főúton Cegléd-Bercelen az 58-as és az 59-es kilométerek között gyalogos átkelőhelyeket telepítenek át, emiatt a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a járműveket. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométerek között még tart a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 46-os főúton Törökszent Miklós térségében a 8-as kilométernél hídjavítás miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Száraz, napos őszi időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma az ország nagy részén napos időre van kilátás, de elsősorban északkeleten előfordulhatnak felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. Egy gyenge idegfront súrolja hazánkat, emiatt helyenként a Dunántúl északi felén megélénkül az északi-északnyugati szél. Napközben 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, nyugaton fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, hajnalra, reggelre többfelé képződhet pára, köd, illetve helyenként zúzmarás köd. A Dunántúl északi felén élénk lehet a délkeleti szél, reggel ismét több teljességünkön fagyhat, délután pedig 9-14 fokot mérhetünk. Szerdán és csütörtökön napos fátyolfelhős időben lesz részünk, esni továbbra sem fog, hajnalra, reggelre többfelé képződhet pára köd, illetve helyenként zúzmarás köd, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, a hideg reggeleket követően délutánonként 9-15 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken változás nem várható, a reggeli pára és köd feloszlását követően napos időre van kilátás csapadék nélkül, gyenge mérsékelt lesz az északi szél, hajnalban mínusz 5 plusz 5, délután 11-14 fok valószínű. Orvos meteorológia, ma gyenge hidegfront súrol minket, emiatt hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében napközben fejfájás, migrén, dekoncentráltság, bágyadság, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A hideg reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, valamint görcsös panaszok jelentkezhetnek. A napos időszakok viszont jó hatással lehetnek hangulatunkra, közérzetünkre. Ajánlott a meleg, réteges öltözködés, ugyanis a reggeli órákban nagy a megfázás veszély, és napközben is hidegebb lesz az előző napokhoz képest. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma többnyire napos időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, így száraz utakkal találkozhatnak a közlekedők, jelentős légmozgás nem befolyásolja a közlekedést, a napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikája. Október 24-én tették közé a Vatikánban Ferenc pápa Dilexit Nos, szeretett bennünket kezdetű enciklikáját, és noha másnap röviden be is mutattuk, e mostani vasárnapi adásunkat egészen e témának szenteljük. A 220 pontból álló, spanyol nyelven írt enciklika arra hív bennünket, hogy újítsuk meg a Jézus szíve iránti tiszteletünket, hogy ne feledkezzük meg a hit gyengétségéről, mások szolgálatának öröméről és a küldetés iránti buzgóságról. Jézus szíve ugyanis szeretetre ösztönöz és testvéreinkhez küld bennünket. Szeretett bennünket, mondja Szent Pál Krisztusra utalva, hogy ráébresszen bennünket arra, hogy ettől a szeretettől semmi sem szakíthat el bennünket. Így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, amelynek címét a szöveg kezdő szavai adják, Dilexit Nos, alcíme pedig Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről. Nyitott szívvel megelőzés feltétel nélkül vár bennünket, anélkül, hogy bármilyen erőzetes követelményt támasztana, hogy szerethessen bennünket, és hogy felajánlja bátorságát. Elsőként ő szeretett bennünket. Jézusnak köszönhetően megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Krisztus szeretete, amelyet szent szíve jelképez. Abban a társadalomban, amelyben elszaporodnak a vallásosság olyan formái, amelyek nem utalnak egy szeretet Istennel való személyes kapcsolatra, és amikor a kereszténység gyakran elfelejti a hit gyengétségét, az odaadó szolgálat örömét, a személytől személyhez szóló küldetés buzgóságát, Ferenc pápa azt javasolja, hogy mélyebbről ismerjük meg a szeretetét, amelyet az ő szent szíve jelképez, és arra biztat, hogy újítsuk meg iránta való hiteles tiszteletünket, emlékezve arra, hogy Krisztus szívében az egész evangéliumot megtaláljuk. Szívében végre felismerjük önmagunkat, és megtanulunk szeretni. Szemlá Tamást a világ elveszítette szívét. Ferenc pápa elmagyarázza, hogy Krisztus szeretetével találkozva képessé válunk testvéri kapcsolatok létesítésére, minden ember méltóságának elismerésére és közös otthonunk közös gondozására, ahogyan arra a Laudato Si és a Fratelli Tutti kezdetű enciklikáiban is buzdít bennünket. Az enciklika kétértésének bejelentésekor a június 5-i általános kilogatás végén a pápa azt mondta, hogy tavaly december 27-én volt a 350. évfordulója annak, hogy Jézus szent szíve először jelent meg alakok Szent Margitnak. Ekkor egy olyan ünneplési időszak kezdődött, amely jövő év június 27-én ér véget. A szívhez való visszatérés fontossága. Ez a Jézus szívének szeretetéről szóló enciklika, amely egy rövid bevezetőből és 5 fejezetből áll, összegyűjti, ahogy a Szent Atya júniusban fogalmazott, a korábbi tanítóhivatali szövegeknek és a Szentírásig visszanyúló hosszú történelemnek az értékes gondolatait, hogy újra javasolja az egész egyháznak ezt a lelki szépségben gazdag kultikus formát. Az első fejezet, a szív fontossága elmagyarázza. Miért szükséges visszatérni a szívhez egy olyan világban, amelyben megkísér bennünket, hogy telhetetlen fogyasztókká és a piac gépezetének rabszolgáivá váljunk. A dokumentum elemzi, mit értünk a szív alatt. A Biblia úgy beszél róla, mint arról a középpontról, amely minden felszín mögött ott van. Mint egy olyan helyről, ahol nem számít, mit mutatunk kifelé, vagy mit rejtegetünk, ott, ami magunk vagyunk. A szívhez vezetnek a fontos kérdések. Milyen értelmet akarok adni az életemnek, a döntéseimnek, vagy a tetteimnek? Ki vagyok én Isten előtt? A pápa rámutat, hogy a szív jelenlegi leértékelése a görög és kereszténység előtti racionalizmusból, a kereszténység utáni idealizmusból és a materializmusból ered, így a nagy filozófiai gondolkodásban olyan fogalmakat részesítettek előnyben, mint az értelem, az akarat vagy a szabadság. És mivel a szívnek nem találtak helyet, még az eszméjét sem dolgozták ki kellő mélységben annak a személyes középpontnak, amely mindent egyesíteni képes. Ezzel szemben a pápa arra figyelmeztet, hogy fel kell ismernünk, hogy én vagyok a szívem, mert ez az, ami megkülönböztet, ami lelki identitásomban meghatároz, és ami másokkal közösségbe kapcsol. A szívből kiindulva megváltozhat a világ. A szív az, ami egybekapcsolja a töredékeket, és ami lehetővé tesz minden hiteles kapcsolatot, mert az a kapcsolat, amelyet nem szívvel építünk, képtelen legyőzni az individualizmus bomlasztó hatását. Olyan szentek lelkisége, mint Loyolai Szent Ignác és Szent John Henry Newman, arra tanít bennünket, írja a Szent Atya, hogy Jézus élő és jelenlévő szíve előtt a lélek által megvilágosított elménk megérti Jézus szavait. És ennek társadalmi következményei is vannak, mert a szívből kiindulva megváltozhat a világ. Szeretett gesztusok és szeretett szavak. A második fejezet Krisztus szeretetének gesztusairól és szavairól szól. A gesztusokat, amelyekkel barátként bánik velünk és megmutatja, hogy Isten közelség, együttérzés és gyengétség a szamariai asszonnyal, a Nikodémussal, a prostituáltal, a házasságtörő asszonnyal és az út szélén várakozó vakkal való találkozásában látjuk. Tekintete, amely lénye legmélyét kémleli, azt mutatja, hogy Jézus egész figyelmét az emberekre, gondjaikra, szenvedéseikre fordítja. Úgy, hogy megcsodálja a jó dolgokat, amelyeket felismer bennünk, mint a századosban, még ha mások nem vesznek is róluk tudomást. Legbeszélesebb szeretett szava a keresztre feszítettsége, miután barátját Lázár megsiratta, és szenvedett az olajfák kertjében annak tudatában, hogy erőszakos halált fog szenvedni azok keze által, akiket annyira szeretett. Annak a szívnek a titka, amelyet annyira szeretett. A harmadik fejezetben ez az a szív, amely annyira szeretett, a pápa felidézi, hogy az egyház miként gondolkodik és gondolkodott a múltban az Úr szívének szent misztériumáról. Ezt 12. Pius Haurietis Aquas kezdetű enciklikájára hivatkozva teszi, amely a Jézus szíve tiszteletről szól. Világossá teszi, hogy Krisztus szívének tisztelete nem egy Jézus személyétől elválasztott szervnek az imádata, mert az egész Jézus Krisztust imádjuk, az emberélet Isten fiát, akit egy olyan kép ábrázol, amelyen ki van emelve a szíve. A húsvér szívképe, hangsúlyozza a pápa, annak szemlélésében segít, hogy Jézus Krisztus szívének szeretete nem csak az isteni szeretetet foglalja magában, hanem az emberi szeretet érzelmeire is kiterjed. Jézus szíve, folytatja Ferenc pápa, 16. Benedeket idézve, hármas szeretetet tartalmaz. A fizikai szív érző szeretetét és kettős lelki szeretetét, az emberi és isteni szeretetét, amelyben a végtelent találjuk a végesben. Jézus szentséges szíve az evangélium összefoglalása. Egyes, különösen a Krisztus szívét tisztelő szenteknek a látomásai, mutat rá Ferenc pápa, jó ösztönzők, amelyek motiválhatnak és nagyon hasznosak lehetnek, de nem olyasmik, amiket a hívők kötelesek lennének úgy elhinni, mintha Isten szavai lennének. A pápa ezután 12. Piusszal emlékeztet arra, hogy nem lehet azt mondani, hogy a Jézus szíve tisztelet magán kinyilatkoztatásnak köszönheti eredetét. Ellenkezőleg, a Krisztus szíve iránti tisztelet lényegileg fontos keresztény életünkhöz, amennyiben teljes hívő és imádó nyitottságot jelent az Úr isteni és emberi szeretetének misztériumára, olyannyira, hogy ismételten kijelenthetjük, hogy a Szent Szív az evangélium összefoglalása. A pápa azután arra biztat bennünket, hogy azért újítsuk meg a Krisztus szíve iránti állítatunkat, hogy ezzel is fellépjünk egy test nélküli lelkiség új megnyilvánulásai ellen, amelyek elszaporodnak a társadalomban. Vissza kell térni az evangélium megtestesült összefoglalásához, szemben a csak külső tevékenységekre összpontosító közösségekkel és pásztorokkal, az evangéliumot nélkülöző strukturális reformokkal, a megszállott szervezetekkel, a világias projektekkel, a szekularizált elgondolásokkal és szükségesként beállított javaslatokkal, amelyeket időnként mindenkire rá akarnak erőltetni. Az inni adó szeretet megtapasztalása. Az utolsó két fejezetben Ferenc pápa azt a két szempontot emeli ki, amelyeket a Szent Szív iránti tiszteletnek együtt kell tartania, hogy továbbra is tápláljon bennünket, és közelebb vigyen az evangéliumhoz. A személyes lelki tapasztalatot, valamint a közösségi és misszionáriusi elkötelezettséget. A negyedik fejezet, az inni adó szeretet, újraolvassa a Szentírást, és az első keresztényekkel együtt felismeri Krisztust és az ő nyitott oldalát abban, akit átszúrtak. Benne Isten önmagára utal Zakariás könyvének proféciájában. Ez az átszúrt oldal nyitott forrás a nép számára, hogy oltsa Isten szeretete iránti szomját, hogy lemossa bűnt és a tisztátalanságot. több egyházatja említette a Jézus oldalán lévő sebet, mint a lélek vizének forrását. Mindenek előtt Szent Ágoston, aki utat nyitott a Szent Szív, mint az Úrral való személyes találkozás helye iránti tiszteletnek. Apránként ez a sebzett oldal, emlékeztet a pápa. A szív alakját vette fel, és az enciklika felsorol számos női szentet, akik elbeszélték tapasztalataikat a Krisztussal való találkozásról, amelyet az Úr szívén való megpihenés jellemzett. A modern kor hívői közül az enciklika elsősorban Szalézi Szent Ferencről beszél, aki a lelkéletre vonatkozó javaslatát két nyilvessző által átszúrt szívvel ábrázolja, amelyet tüvis korona vesz körül. Ez a lelkiség jelentős hatást gyakorolt Alakok Szent Margitra, aki elmondja, hogyan jelent meg neki Jézus Parélumóniában 1673. decemberének vége és 1675. júniusa között. A nekünk közvetített üzenet lényege azokkal a szavakkal foglalható össze, amelyeket Szent Margit hallott. Íme az a szív, amely annyira szerette az embereket, és amely mindent odaadva egészen kimerítette és felemésztette magát, hogy tanúságot tegyen nekik szeretetéről. Lizjői Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác és Szent Faustina Kowalska. Lizjői Szent Terézről a dokumentum felidézi, hogy számára Jézus az, akinek szíve az enyémmel egy ütemre dobogott, valamint utal a nővéréhez, Mária nővérhez írt leveleire, amelyek segítenek abban, hogy a Szent Szív iránti tisztelet ne valami fájdalmas aspektusra összpontosuljon, és aki bűneiért vezekelni kíván, elsősorban ne áldozatokban gondolkodjon, hanem a bizalomra támaszkodjon, amely a Krisztus szívének tetsző legjobb áldozat. A jezsuita pápa az enciklika néhány pontjában arról ír, hogy milyen helyet foglal el a Szent Szív Jézus társaságának történetében. Rámutat, hogy Loyolai Szent Ignác a lelki gyakorlatokban azt javasolja a lelki gyakorlatozónak, hogy egy szívtől szívhez szóló párbeszédben lépjen be Krisztus szívébe. 1871. decemberében Bex atya Jézus Szent Szívének szentelte a jezsuita rendet. Arrupe atya pedig 1972-ben megismételte azt. Szent Faustina Kowalska tapasztalatai, emlékeztet a Szent Atya, újfent javasolják a Jézus szíve tiszteletet a feltámadott dicsőséges életének és az Isten irgalmasságnak a hangsúlyozásával. Ezek motiválták Szent II. János pápát is, aki szorosan összekapcsolt az irgalmasságról szóló gondolatait a Krisztus szíve iránti áhítattal. A vigasztalás áhítatáról szólva az enciklika kifejti, hogy amikor Jézus szenvedésének jeleit látjuk, amelyeket a feltámadt Jézus szíve megőrzött, elkerülhetetlenül vágyunk válaszolni arra fájdalomra, amelyet Krisztus oly nagy szeretetből vállott. És kéri a pápa, hogy senki ne gúnyolja ki Isten hívő szent népe buzgosságának kifejezéseit, amely népi jámbosságában vigasztalni igyekszik Krisztust, mert hiszen a vigasztalása igyekvésből megvigasztalva jövünk ki, és mi is vigasztaljuk azokat, akiket mindenféle nyomorúság sújt. A Krisztus szíve iránti tisztelet testvéreinkhez küld bennünket. Az ötödik és egyben utolsó fejezet, szeretetet szeretetért, a Krisztus szíve iránti helyes tisztelet közösségi, társadalmi és missziós dimenziójáról szól, hiszen ez a tisztelet az Atyához vezet bennünket és testvéreinkhez küld bennünket. A testvéreink iránt tanúsított szeretet ugyanis a legnagyobb gesztus, amelyet felajánlhatunk neki, hogy szeretetért cserébe szeretetet adjunk. A lelkiség történetét vizsgálva a pápa emlékeztet arra, hogy Foucault Károly atya misszionárius elkötelezettsége egyetemes testvérét tette őt, mert hagyta, hogy Krisztus szíve alakítsa, és az egész szenvedő emberiséget testvéri szívébe akarta fogadni. Ferenc pápa ezután az elég tételről szól, ahogyan azt Szent II. János pápa kifejtette. Azáltal, hogy együtt ajánljuk fel magunkat Krisztus szívének, a gyűlölet és az erőszak által felhalmozott romokon felépülhet a szeretet oly módon vágyott civilizációja, Krisztus szívének országa. A világ szerelemre gyújtásának küldetése. Az enciklika Szent II. János Pállal emlékeztet arra, hogy a Krisztus szívének való odaszentelődésnek össze kell kapcsolódnia magának az egyháznak a missziós tevékenységével, mert Jézus szívének arra a vágyára válaszol, hogy terjessz a világban, testének tagjai által az Isten országának való teljes odaadását. Következésképpen a keresztényeken keresztül a szeretet kiárad az emberek szívébe, ahogy Krisztus teste, az egyház és az igazságosság, a béke és a testvériség társadalma is épüljön. Hogy elkerüljük azt a Szent VI. Pál által említett nagy kockázatot, hogy a misszióban sok mindent mondunk és sok mindent teszünk, de a Krisztus szeretetével való boldog találkozást nem tudjuk kiváltani. Szerelmes misszionáriusokra van szükség, akik még hagyják, hogy Krisztus meghódítsa őket. Végül Ferenc pápa imája. A szöveg Ferenc pápának ezzel az imájával zárul. Kérem az Úr Jézust, hogy az ő szent szívéből mindannyiunk számára az élő víz folyói áradjanak, hogy begyógyítsák egymáson ejtett sebeinket, hogy erősítsék készségünket a szeretetre és a szolgálatra, hogy ösztönözzenek bennünket arra, hogy megtanuljunk együtt járni egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé, még boldogan nem ünnepeljük együtt a mennyek országa lakomáját. Ott lesz a feltámadt Krisztus, aki összes különbözőségeink között összhangot teremt a nyitott szívéből szüntelenül áradó világossággal. Legyen áldott mindörökké. Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikáját ismertettük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzzuk önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől. Várlak, mindig várlak,
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium előzményében, amelyet halottak napja miatt nem olvastunk szombaton, Jézus a vendégekhez fordul azzal a tanáccsal, hogy a lakomákon ne keressék az első helyeket, mert később érkezhet magasabb rangú személy, akinek át kell majd adniuk a helyet. Ha az utolsó helyet választják, akkor elkerülhetik ezt a megszégyenülést, sőt, inkább őket fogják megtisztelőbb helyre ültetni. A vendégek után a vendéglátóhoz fordul Jézus, hogy neki is tanácsot adjon. Ezt olvassuk a mai nap evangéliumában. A tanács arra vonatkozik, hogy kiket hívjon meg magához. A tanácsot nem érdemes úgy értelmeznünk, hogy egyáltalán nincs helye a családi összejöveteleknek, mert nem a rokoni és baráti kapcsolatok megszüntetése a cél. Az ő említésük jelen esetben azt szolgálja, hogy a másik oldal nagyobb hangsúlyt kapjon. A cél ugyanis az, hogy a kölcsönösség szintjét át lehessen lépni. Ha valaki azért lát vendégül másokat, hogy ők majd viszonozzák a meghívást, annak a tette nem számít önzetlen jó cselekedetnek. A jó tett alapja ugyanis az önzetlenségben, az ingyenességben van. A szegények, a bénák, a sánták és a vakok nem fogják viszonozni a meghívást, ezért fogja nagyra értékelni Isten mindazt, amiről az ő javukra mondunk le. Az ilyen nagy lelkű cselekedeteket Isten fogja megjutalmazni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 223-as és 118-as, illetve az Éneklő Egyház 232-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 223-as és 118-as, illetve az Éneklő Egyház 232-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.
Thank you.